Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 22. vasárnapra, Biblia vasárnapjára. Igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk, Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 20. verstől a 23. versig a következőképpen. Amikor odaértek hozzá ezek a férfiak, ezt mondták: keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik: menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Mint mindenki, a keresztény ember is szeretne sikereket elérni az életében, és ha azok elmaradnak, akkor komolyan felteszi a kérdést a keresztény ember: jól döntöttem? Aki tudja, hogy a Krisztus követés az nem csak választott életforma, de egyben sorsszerűség is, az azzal is tisztában van, hogy a siker az nem a boldogság garanciája. Sőt, jól tudja, hogy élete soha nem eredménytelen, mert Isten áldását folyamatosan tapasztalhatja. Míg a világi sikerek a sírgödörnél elveszítik jelentőségüket, addig a Krisztus követésünk eredményeit lelkünkben tovább vihetjük abba a másik világba. Ezen felül szeretteink szívében ott hagyhatjuk azt örökségül. Örökségül azt, amit ajándékként kaptunk mi onnan felülről, a világosság atyától. Mai igény megértéséhez fel kell idéznünk, hogy ki is volt ez a keresztelő János. Róla, Jánosról maga Jézus mondja, Máté evangéliumában olvashatjuk: bizony mondom néktek, az asszonytól születettek között nincs nagyobb keresztelő Jánosnál. Keresztelő János úgy apai, mint anyai ágon papi eredetű volt, azaz papgyerek. Ez minden korban különleges helyzetet jelent. Jelentett akkor is, jelent ma is. A jobb érthetőség kedvéért ez nem azt jelenti, hogy kiváltságos helyzet, hanem azt, hogy sorsszerű. Keresztelő Jánosnak ez volt a sorsa. Lukács evangéliuma szerint anyai ágon Jézus rokona volt, Jézus unokatestvére. Fél év volt köztük különbség, fél évvel volt idősebb János. János tehát, mint kohannita, hiszen a kultuszban szolgáló papok lévi kiváltságos törzséhez tartozók gyermeke volt, és ő is örökli a kohannita áldást. Ha zsidó temetőkben jártunk, akkor láthattunk olyan sírköveket, amin ez a háromszöget formáló két kéz található. Ez egy áldás, ez a kohannita áldás. Van az ároni áldás, és van a kohannita áldás. A kohannita áldás az a nagyobb áldás. A kohannitáknak a neve után mindig a zsidó anyakönyvbe oda tettek egy K betűt, hogy kohannita. Vagyis ő a jeruzsálemi templomban szolgáló papoknak az ivadéka. Különleges helyzetet jelentett ez, nyilvánvalóan volt a sorsszerűségben azért kiváltság is. János tehát a nap 24 órájában látta és tapasztalta, nem kívülről, hanem belülről, hogy milyen is volt ez a Jeruzsálem központú, meghasonlott kultuszi élet. Aztán egyszer csak hátat fordít ennek a világnak, és kimegy a Jordán mellé. Elhagyja a szép ruhákat, fölvesz egy teveszőrruhát, egy bőrövvel átköti magát, erdei sáskát eszik és mézet. A názírok tették ezt, meg a pusztába kivonult proféták. A sáska az a szegényeknek az eledele volt, és ezért azt jelzi ez a cselekedete Jánosnak, hogy ő vállalja a sorsközösséget azokkal, akik a társadalom szélére szorultak. Szóval kimegy a Jordán mellé, és elkezdi hirdetni, nem kell neked rendszeresen elmenni a mikvébe, a tisztulási fürdőbe, egyszer keresztelkedj meg itt a Jordánban, a vízben, merítkezz alá, és aztán ahogyan följössz a vízből, egy új életed van, és ezután a keresztség után neked nincs más feladatod, mint hogy éljed az Isten parancsát. Nyilvánvaló, hogy ez a különös viselkedésű főpap gyerek szembe megy a jeruzsálemi kultusszal. Ez nem tetszik az ott lévőknek. Azt sem tetszik, hogy Jánoshoz egyre többen csatlakoznak. Vannak felületes csatlakozók is, és vannak, akik azt mondják, hogy mester, taníts minket. És egy tanítványi kör is kialakul János körül. Keresztelő János népszerűsége így egyre nagyobb lesz. Talán nem túlzás, azt mondjuk, hogy óriási az ő népszerűsége. És amikor tetőfokon van az ő népszerűsége, akkor azt mondja, hogy én egy senki vagyok. Én arra sem vagyok méltó, hogy annak a valakinek, aki utánam jön, annak a saruja szíját megoldjam. Ez a házi rabszolgának volt a feladata. Ő maga mondja azt, hogy saruja szíját sem vagyok méltó megoldani. Mert én vízzel keresztelek, ő pedig tűzzel keresztel. Szórólapát van a kezében. Ez a szórólapát, ez egy aratásnál használt célszerszám, tehát a végidős elszámoltatást sejtető kijelentése ez Jánosnak. A tüzet itt azért nagyon sokszor félreértik, még nagy prédikátorok is. A tűz az mindig is az élet szimbóluma. Ahogyan a lángok erővel felcsapnak, tulajdonképpen úgy születünk bele ebbe a világba. Nézzünk csak meg egy gyermeket, micsoda erő van egy picin gyermekben, már a kezdet kezdetén. Aztán életünk szerény vagy több talentumos tüze mellett sokan melegedhetnek. De ez a tűz, ami bennünk van, ez megperzselhet másokat. Sőt, van, aki szánt szándékkal ezt a tüzet arra használja fel, hogy mások életét megégesse, elégesse. Éppen ezért Isten számon kéri majd egyszer rajtunk azt, hogy ez a láng, ez mire használódott el abban a 7-8 évtizedben, jobb esetben. A tűz azonban nem csak az élet szimbóluma, a tűz az jelenti az Isten szeretetét is. Ezért mondja keresztelő János a Szentlélek tüze kifejezést, amit manapság nagyon sokan, nagyon speciálisan magyarázzák. Úgy hiszik, hogy teljességgel birtokolhatják a Szent Lelket, jól lehet a Szent Lélek a három isteni személy egyike, az egyben, a három egy Isten elválaszthatatlan része, a végtelen. A végtelent a véges pedig teljességgel nem tudja befogni. Aztán, ahogy itt a munkálkodása csúcsán van János, a Jordán partján, jön egy kicsinke faluból, Názáretből egy ács gyerek, aki ennél sokkal radikálisabb dolgokat kezd el tanítani, ez a názáreti vándorprédikátor, és azt mondja, hogy imádkozz az ellenségedért. Ismerjük az Ószövetség törvényét, szemet szemért, fogad fogért, életet életért. Ha te úgy, akkor én meg így. A jogban is egyébként ezt meg lehet csinálni. A keleti ember mindig is így gondolkodott. Szemet szemért, fogad fogért, életet életért. Egy 5000 éves kultúra. Nálunk, a mi kultúránkban nem az a szokás, mint a nyugati kultúrában, hogyha arcul ütik az egyik felől, akkor oda tartja orcájának másik felét is. Mi visszaütünk. Egy 5000 éves kultúra. A keleti ember visszaüt. Szemet szemért, fogad fogért, életet életért. És akkor jön Jézus, aki azt mondja, hogy imádkozz az ellenségedért. No, ezt nehezen tudta feldolgozni a jeruzsálemi elit. Ki ez a Jézus, hogy ilyeneket mer hirdetni? Imádkozni az ellenségért? jót tenni a rómaiakkal, akik a Pax Romana, Róma békéje zászlaja alatt súlyos adókat vetnek ki az egyébként is szegény népre. Hát nem látja ez a galileai, hogy mi történik itt Júdeában, meg ott Galileában is? De Jézus jól lát mindent. De azt akarja, hogy az őt követők is jól lássanak. Lássák meg, hogy egy új korszak veszi a kezdetét. És ez az új korszak, mi ezt így szoktuk mondani, az önfeláldozásra kész szeretet kizárólagosságának a korszaka. Egy fecske nem csinál nyarat, szokták mondani. És egyetlen egy ember mégis egy új világkorszakot kezd el. Jézus halálig menően vállalja a szeretet kizárólagosságát. A mai teológiában nagyon sokszor beszélnek arról, hogy Jézus nem adta magát, hanem hagyta magát. Mind a két teológiai irányzatnak, hogy adta magát és hagyta magát, óriási nagy etikai hozadéka van. De gondoljunk csak bele, hagyta magát az utolsó pillanatig. Keresztre szögezhettek, de eddig ér a ti hatalmatok, tovább nem. Jézus, amit tanít, azt egyre többen akarják hallani. Mert észreveszik azt, hogy a rabszolga is ember. Az is az Isten teremtménye. Sokan átpártolnak keresztelő Jánostól, és inkább Jézust követik. Az ő tanítását fogadják el. Keresztelő János ezen nem csodálkozik, hiszen keresztelő Jánosnak ez volt az életprogramja, így olvashatjuk az írásban, neki, mármint Jézusnak, növekednie kell, nekem pedig alább kell szállanom. Azonban van egy olyan vonatkozása is keresztelő János sorsának, amivel ő maga sem számol. Ne felejtsük el, hogy János apja, Zakariás főpap, a jeruzsálemi uralkodó elit tagja, és ezért egyfajta védelmet is kapott keresztelő János, de egyszer csak ez a keresztelő János börtönben találja magát. Átlépett egy bizonyos határt. Rendszeresen Heródes királyt megfette, mert elvette az ő testvérének a feleségét, Heródiást. Még élő testvére feleségét, mert ha meghalt, akkor kötelessége volt elvenni. De gyakorlatilag a testvérének a feleségét elszerette. Ha figyelemmel kísérjük az írást, akkor kiderül, hogy ez a Heródes félte keresztelő János, mert szentembernek tartotta, ahogyan sokan szentembernek tartották. De az elszeretett új feleség vagy élettárs, talán így jobban érthető, azért elérte, hogy keresztelő János börtönbe kerüljön. És a börtön nyomorúságában megtörve keresztelő János azt kérdezteti, ez a keresztelő János, aki nagyon jól tudta, hogy kicsoda a Krisztus, azt kérdezteti a tanítványokon keresztül Jézustól, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Ez a csüggedésnek a félreérthetetlen szava. Aki még nem volt szorult helyzetben, az nem is tudja, mit jelent ez a szó, hogy csüggedés. Amikor a lélek elcsügged, akkor az nem más, mint hogy az élet elveszíti a lendületét. A küzdősportokban, a politikában, de a reklámstratégiában is az a lényeg, hogy a másiknak az akaratát meg kell törni. Azért kell megtörni, hogy átprogramozzuk az értékrendjét, hogy aztán el tudjuk neki adni azt, amit akarunk. Mindegy, az eredmény ugyanaz. Ha valaki elcsüggett, akkor már nem lát távlatot. És a távlat nélküli ember helyzete nagyon-nagyon nyomorúságos. A távlat nélküli ember már csak azt látja, amit elébe tesznek, vagy elébe löknek, vagy amit a tények neki oda prezentálnak. Ezért nincs elszomorítóbb látvány, amikor valaki elcsügged. A minden mindegy állapotánál talán nincs is keserűbb érzés. Ilyen helyzetbe kerültekre érthetjük a Jelenések könyvében elhangzó mondatot, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Akár fiatal valaki, akár öreg, a csüggedés állapota olyan, mint a galaxisokban az a fekete lyuk. Mindent magukba szívnak ezek a fekete lyukak. A csüggedés is ilyen. Minden erőt magába szív. A csüggedés oka sok minden lehet. Elrontott vagy annak hit élet, súlyos betegség, veszteségek, a hit és a reménység megkopása, de mindenek előtt a szeretet hiánya. A csüggedés, a keresztény ember csüggedése, a mi személyes csüggedésünknek is a végső oka az, ha elfelejtjük, miért jöttünk, miért küldettünk erre a földre. ebbe a világba. Azért, hogy egész életünkben keressük a Jóistent, a fel nem foghatót, a megismerés határain túlit, az érzékek feletti magasabb rendőt. Ez ad értelmet a születésnek, ez ad értelmet a halálnak, de ez ad tartalmat is az életnek. Bármi is ér minket, a próféta szava biztathat, senki el ne csüggedjen. A csüggedő ember egyféleképpen gyógyulhat meg a csüggedéséből, ha nem előre néz, hanem fölfelé. Az igazi nagy krízist egyedül az Isten tudja megoldani. Ezért fölfelé kell nézni. Ez a mi krisztusi tudásunk, hogy mindig fölfelé nézünk. Hiába keresnénk más kulcsot a csüggedés zárjába, igazából mindig ugyanaz kínálja fel magát. Végleges megoldást, békességet egyedül az Isten ad. Istenre kell tekinteni. A csüggedés leginkább a félelemből táplálkozik. Aki egyedül van, az bizony fél nagyon sokszor. Természetes ez, hiszen Isten a közösségbe teremtett minket, mindannyiunkat. Aki felrúgja a közösségi értékeket, az legvégül magányossá válik. Látszólag győzedelmeskedik az egyes, a különálló ember, és úgy néz ki, mintha ő lenne a helyzetnek az ura. Az igazság azonban az, hogy aki másokat megsebez, az végül maga vérzik el. Aki tehát a közösséget megtagadja, magát taszítja a szakadékba. Az apostolok feladják életüket, és a mestert követni kezdik. Ez a követés igazán nehézé akkor válik, amikor Jézus eltávozik közülük. Nekik még nincs működő egyházszervezetük. Galileán kívül még azt sem tudják, kicsoda az Isten fia. Gyülekezetek nincsenek, de még Bibliájuk sincs. Ma Biblia vasárnapja van. Nekünk van Bibliánk, bár lehet, hogy nem úgy olvasjuk, ahogyan kellene. Van egyházszervezetünk, lehet, hogy nem úgy működik, ahogy kellene. Sok-sok mindenünk van, ami erősíthetne minket, és mégis elcsüggedünk, elbizonytalanodunk. Mi a kivezető út? Először is annak a belátása, hogy nem mi vagyunk életünk irányítói, hanem a gondviselő Isten, aki mindannyiunknak külön-külön sorsot adott. Másodszor annak a felismerése, hogy nem mi találtuk meg teremtőnket, hanem ő keresett minket már a kezdetek kezdetén. Harmadszor pedig annak az elfogadása, hogy nem a mi igenlésünk, hanem az ő szeretete adja a garanciát arra, hogy mindvégig megmaradhatunk a hűségben, és kiteljesedhetünk Isten képűségünkben, ami nem más, mint a szeretetteljes élet. A szeretetteljes élet az ő kegyelmi ajándékának mértéke szerint. Imádkozzunk! Istenünk, áldunk téged szeretetedért, amellyel elfedezted megszámlálhatatlan vétkünket. Nem érdemeljük ezt a nagy kegyelmet, mert gonosz szolgáid vagyunk, nem tudjuk egymás vétkét sem elhordozni, sem megbocsátani. Újítsd meg szívünket szent lelkeddel, hogy tudjunk bűnbocsánatodból élni, és egymásnak megbocsátani az Úr Jézus Krisztus által. Amen.